közi tenger partján. Útja felénél tarthatott, amikor összecsukta breviáriumát, és vizsgálgatni kezdte a talajt. Lábnyomok, letört ágak, leszakított levelek, s vízzel teli apró tócsák mindenfelé. Széthajtott a bokrok ágait, és tovább kotorászott. Szuszogott, zsebre vágta a könyvét, négykézlábra állt, és szinte orrával szántott az iszapot. Kotorászott még egy kicsit, majd elégedetten felnyögött, amikor megtalálta, amit keresett. Lekotorta róla a sarat, és csak akkor derült ki, hogy pisztolyt tart a tenyerén. Aztán, mint ami sem történt volna, olvasta tovább a breviáriumát. A kórház temetője aprócska volt és szépen gondozott. Diszkrét kezek elkülönítették a különböző vallások képviselőit. A keresztel jelölt síroktól néhány lépésnyire virágösvényen elválasztva nyugodtak a protestánsok, a kisebb-nagyobb szekták hívei, végül egészen külön, Dávid csillag alatt a zsidók. Szántár Kángeli atya elgondolkozva nézegette a fejfákat, a neveket, a születési és elhalálozási évszámokat éppen úgy, ahogy egy jámbor és szentéletű egyházfihoz illik, ha a halál lábnyomait látja maga előtt. Összekulcsolta kezét, és bánatosan szemlélte a sírokat. Bánatába azzal a jó adag kíváncsiság is vegyült. Felemelte a fejét, és a temetőt körülvevő három lábnyi magas vaskorlátnak támaszkodott. Szája mozgott, mintha imát mondott volna. Így állt magába mélyedve jó 5 percig, amíg meg nem győződött róla, hogy nem figyeli senki. A jámbor és szentéletű atya ekkor furcsa és foglalkozása az egyáltalán nem illő tevékenységbe kezdett. Apró, gyufas katujányi fényképezőgépet húzott elő reverendája ismeretlen mélységeiből, és sétálgatni kezdett vele a sírok között. Azt már csak ő tudta egyedül, hogy minden fejfa a csíremlék előtt halk kattanással exponált a gép. Vagy esetleg a halottak, ha ugyan érdekli őket, hogy idefen néha-néha még szükség van rájuk. Kisétáltam a parkba, és kinyújtózkodtam. Az eső elállt. Az erős napsugarak megcsillantak a fűszálakon. A lakó épületek felül a mindennapi élet zajai szűrődtek felém. Kiáltozások, valahol egy harangot kongattak, valaki hangosan felnevetett, és egy tehén bőgött láthatatlanul. Amikor elhalt a harangzugás, óvatosan bebújtam a bozótba, és megpróbáltam olvasni az éjszakai lábnyomokból. Legugoltam, megsimogattam a füvet, megtapogattam a bokrok ágait, az éjszakai zuhany majd mindent elmosott, amit pedig nem lett volna szabad elmosnia. Törtem egy kicsit a fejem, aztán csak úgy találomra nekivágtam a bozótosnak. Apró verejték cseppek gördültek végig a homlokomon, ahogy a reggeli pára körül ölelt. Lassan, óvatosan kerülgetve felém nyúló ágakat, elértem arra a helyre, ahol az éjszaka ismeretséget kötöttem a tigrisekkel. Liba bőrös lett a hátam, vagy a fickókra gondoltam, de gyorsan leráztam magamról a nyugtalanságot a vízcseppekkel együtt. Józan eszem azt súgta, hogy az óriás cicák békésen alszanak ketreceikben, és eszük ágában sincs a bozótosban kószálni. Néhány lépés után letérdeltem a nedves fűre. Az eső elmosott mindent, csak a mélyebbre süllyedt lábnyomokat nem sikerült eltüntetnie. Mivel még mindig nem találtam meg azt a helyet, amelyet kerestem, kénytelen voltam az ösztönömre bízni magam. Itt álltam, ő, itt a tigrisek, onnan jött, itt állt. A tigrisek. Ügyesen vettem a nedvességre, és a fűcsomók között megbúvó alattomos tócsákra, lefeküdtem a földre. Kinyújtottam a karom. Széthajtogattam a fűcsomókat. Óvatosan odébb tereltem az apró víztócsákat, és igyekeztem kideríteni, hogy a sűrű nőtt csomók védelmében nem maradt-e valami abból, amire annyira vágytam. Messziről bárki annak hihetett volna, ami valójában voltam, szenvedélyes bogarásznak. Nem gondolhatott volna másra, mint hogy a fűszálak között sürgölődő hangyák és apró férgek mindennapi életét figyelem. pedig ezúttal eszem ágában sem volt a hangyákkal törődni, sokkal inkább azok a fehér, enyhén szétázott pöttyök foglalkoztattak, amelyek közül néhány rátapadt a fűszálak oldalára, mások pedig félig beszívódtak a talajba. Vigyázva tenyerembe kapartam néhányat, és az sem zavart, nem tudom őket tökéletesen elkülöníteni a földtől. Körülpillantottam, és amikor meggyőződtem róla, hogy nem figyel senki, számba kaptam, amit gyűjtöttem, megforgatva a nyelvem tetején. Amikor megéreztem a jellegzetes ízt, kiköptem az egészet. Aztán hanyat vágtam magam a nedves fűben, és nem törődve vele, hogy csuromvíz lesz az ingem, hangtalanul felnevettem. Szorulak, hurok, holdanyó! A harang újra megszólalt. A reggeli véget ért. Feltápászkodtam a földről, és amilyen gyorsan csak tudtam, átfutottam a bozótoson. Amikor felbukkant előttem egy széles, jó néhány száz méter hosszúságú rét, lelassítottam a futásomat, és körülnéztem. A rétet két oldalról dzsungel szegélyezte, óriási fákkal, a fák tetején vidáman ugrándozó majmocskákkal. Úgy sejtettem, hogy a parkot határoló drótkerítés jóval beljebb húzódik a fák között. Félig a fák alá rejtve, padok sora húzódott mindkét oldalon. Legtöbbjükön már ült valaki, egyedül vagy párossával, néhányan újságot olvastak, többen saktábla vagy dáma játék fölé görnyedtek. Kibújtam a bokrok közül, és megcéloztam egy magányosan álló padot, amelyen szalmakalapos, ráncos arcú öregasszony szundikált kötéssel az ölében. Szemét behúnyta, így nem is vehette észre, hogy a gombolyag és a kötőtűk önálló életre kelve kigurultak a kezéből. Hangos, torok köszörülésem elhessentett az álmot a szeméről. Rámosolyogtam, és imádkoztam, hogy ne visítson, ne kiáltson segítségért, ne hívja fel rám az ápolók vagy az orvosok figyelmét. Mosolyogtam, és udvariasan meghajtottam magam. Halló, jó reggelt, asszonyom, igazán szép időnk van. Az öreg asszony az öléhez kapott, mintha attól tartott volna, hogy el akarom lopni a kötötőit. Nézett rám, mintha meg sem hallotta volna, amit mondok. Szép időnk van ma, ismételtem, és úgy mosolyogtam hozzá, mint téli alma a szekrény tetején. A néni végre egészen felébredt. Szája kinyílt, és csodálkozva bámult rám. Hello! Lehajultam, felvettem a földre hullott pamut gombolyagot a tűkkel együtt. Ezeket lejtette asszonyom, attól tartok, hogy a pamut egy kissé megnedvesedett. A néni kinyújtott a karját, megfogta a gombolyagot, és az ölébe tette. Óvatosan mellé raktam a tűket is, tovább mosolyogtam. Túl nagy a nedvesség, mondtam. Nekem is mindenem megrozsdásodik. Vagy talán rozsdamentesek a tűi? Az öreg asszony most fogta csak fel, hogy nem várt reggeli beszélgető partner küldött számára gondviselés. Most már ő is mosolygott, és felém nyújtotta a kezét. Köszönöm, igazán szép reggelünk van, pedig tegnap esett, és mekkora vihar volt. Egészen egyszer odaállt az államokban a 30-as években. Nem, talán valamivel később. Minnesotában, jaj, mit is beszélek, Ohioban volt, és még akkor, amikor a Mini élt, volt egy vihar, James mondta, hogy csukjuk be az ablakokat, menjünk le a pincébe, de Mini mindig ellenkezett. Nem ismerte Minit? Rám mereztette szürke egérszemeit, bajuszkája sebesen mozgott, mint a fejében össze-vissza száguldozó gondolattöredékeket próbálta volna követni. Csapongva beszélt, de nem volt zavaros a nézése. Talán csak a meglepetés ereje kavarta össze a gondolatait. Tűnődve álltam mellette, és mérlegeltem a lehetőségeket. Mintha csak olvasott volna szememből, ilyetten kapott a karom után. Szép reggelünk van, és Mini, nem ülne le? Rövid habozás után mellé csüccsentem. Magam sem tudtam, hogy helyesen cselekszem, mégis, mintha egy belső hang azt súgta volna, hogy üljek le. Nem ismertem, Minit mondtam. Ön hová való, asszonyom?
Hát, Minnesotába, maga nem tudja.
Újra elővettem legszebb mosolyomat. Nem, csak nemrég jöttem ide, és még nem ismerek mindenkit, asszonyom.
Maga orvos?
Tulajdonképpen, majdnem.
Ó, az nagyszerű.
Újongott az öregasszony, és ölébe ejtett a gombolyagot, hogy tapsikolni tudjon.
Igazán nagyszerű. Én azt hiszem, hogy jó barátok leszünk.
Bökte ki merészen. Én is azt hiszem, asszonyom, mosolyogtam.
Engem Mrs. Tilfordnak hívnak. Joanna Tilfordnak, de mindenki csak Jónak hívott. Persze, később Jó néninek. Még Tilford is Jónak becézett, ami csak el nem gázolta, az az autó.
Elszomorodott, és a távolba révett a tekintete. Őszintén sajnáltam, hogy turkálnom kell az emlékeiben, de nem tehettem mást. Igazán.
Elütött egy autó, és meghalt, pedig mindig nagyon vigyázott, és nem ment át pirosban. Csak akkor egyszer, más mindig átmegy és megúszza, de Tilford világéletében pehes volt. Csak egyszer ment át, és mégis belehalt. Más meg mindig átjár.
Minnesotában történt? Sürgettem szeliden.
Persze, akkor még ott laktunk. Csak később mentem a kórházba, Új-Mexikóba.
Na végre, fohászkodtam magamban, és körülkémleltem, hogy nincs elefánt a közelben, aki kihallgathatná baráti cseregésünket.
Tudja, Peggyvel laktam együtt,
folytatta az egér arcú Mrs. Tilford. És
igazi
minnesotai mosoly terült szét az arcán.
És a férjével, azzal az izével, tudja, mindig hívott, és fájt a foga nyugdíjamra. Hú, gondoltam magamban, abból te nem eszel hétkás, és képzelje még, Peggy is neki adott igazat, hogy egy vérasszonynak minek a pénz, meg ilyesmi, hogy úgysem vihetem át. Oda, azt mondták.
Tehát Új-Mexikóba került? Próbáltam visszaterelni a helyes vágányra.
Olvastam az újságban Löven, doktor úr hirdetését, és akkor Zuzanna és Meryl is azt mondta, hogy ez lenne a legmegfelelőbb megoldás.
Zuzanna is?
Hát a barátnőim, Zuzanna férje, tudja, olyan én volt, hogy is mondjam, nem is szívesen mondanám ki.
És Meryl?
Meryl? Ó, neki nem is volt férje soha. Tudja, egyszer megkérték a kezét, de...
Tehát olvasta a hirdetést.
Na igen, és arra gondoltam, hogy talán ki kellene próbálni. Igazán tűrhetetlen volt, hogy Peggy, és az a férfi viselkedett velem. Meryl azt mondta, hogy tartsam titokban a dolgot, mert még csinálnak velem valamit. Így aztán írtam egy levelet a doktornak, ennek a Löven és Meryl címére. Kérettem a választ. Hát így volt.